És a mai témánk a néhány héttel korábban elkezdett sorozat, ez pedig nem más, mint a Pál apostolnak a Filippi levele. Ez egy olyan levél, amit a börtönből ír, tehát nem túl jó körülmények közül, de mégis tele van bátorítással, gyönyörű dolgokkal, erővel, lendülettel, és amit majd ma fogunk hallani, hát az is a Bibliának az egyik gyöngyszeme. Nem árulom el, hogy mi ez, majd mindjárt hallani fogjuk, nagyon-nagyon figyeljünk, és hát azzal a vágyakozással, meg reménnyel, hogy Isten megáld bennünket a következő percekben. Szeretném most átadni a szót, meg a lehetőséget Pataki Dávidnak, ő fogja megosztani velünk Isten igéjét. Dávid, Isten áldjon téged köztünk, és prédikálj!
Köszönöm szépen! No, hát tudjátok, hogy néhány hete elkezdtük a Filippi levelet tanulmányozni, és most elérkeztünk a második fejezethez. És az első 11 versről szeretnék nektek beszélni, és úgy gondolom, hogy ez a szakasz az alázatról szól. És az alázat az egy olyan téma, ami mindannyiunkat nagyon érzékenyen érint. Egyik oldalról azért, mert mindannyiunk szenvedünk másoknak a felfúvalkodottságától, vagy arroganciájától, igazságtalanságától, talán az iskolában, a munkahelyen, vagy a hivatalban, és mindig nehéz megélni azt, hogy a másik ember velünk nem alázatos. De hogyha őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor talán azzal sem mondok új dolgot, hogy mi sem vagyunk mindig úgy a másik felé, mi sem vagyunk mindig alázatosak a másikkal szemben, mert hát az erőszak, meg az erő ellenerő törvénye miatt az erőszak az erőszakot szül. És hogyha valakit nagyon sok negatív tapasztalat, negatív élmény ér, sőt, hogyha amikor körülnézünk a világba, és azt látjuk, hogy igazából azok jutnak előre, akik tipornak, akik taposnak, és átlépnek másokon, akkor könnyen gondolhatjuk azt, hogy ez az a minta, amit nekünk is követnünk kellene. Nos, ebben a szakaszban Pál Jézus Krisztust helyezi elénk példaként, hogy miképpen is kellene nekünk ezt a dolgot csinálni, hogyan is kellene másokhoz viszonyulni, és hogyan tudunk alázatosak lenni, és nem csak ilyen plátói módon, vagy a gondolatok szintjén, hanem valóban nagyon gyakorlati módon. Én bele is vágnék, és fel is olvastám az első verset. Tehát azt mondja Pál a Filippi beliekhez írt levél második rész első versében, ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, és ha van irgalom, és ha van könyörület. Tehát az első versben Pál mond négy dolgot, hogy ezek mind jelen vannak Krisztusban, és jelen vannak a gyülekezetben is. Talán meg is dicséri a gyülekezetet, hogy milyen jó, hogy ezek a dolgok nálatok megvannak. És talán mi is megnézhetnénk, hogy mi hol tartunk ezzel. Ez a mi gyülekezetünkben hogyan van jelen. Például a vigasztalás. Hogyha valaki kórházba kerül, vagy hogyha beteg, akkor azért szoktunk imádkozni. Vagy hogyha neked problémád van, oda mehetsz a lelkipásztorhoz, vagy máshoz, és kérheted, hogy imádkozzon érted, és meg is szoktuk látogatni egymást, amikor betegek vagyunk. Vagy az úrvacsoránál is kérhetsz imát azért, hogy neked egy problémád van. Tehát jelen van ez a dolog a gyülekezetünkben, nálunk is, nyilván ebben is van még hova fejlődni. És aztán a másik dolog, amit itt Pál mond, hogy a szeretetből való figyelmeztetés. Tehát nem is az akármilyen figyelmeztetés, nem a beszólogatás, hanem ha te valamit rosszul csinálsz, és ezt a testvéred észreveszi rajtad, vagy fordítva, akkor ez is működik a gyülekezetben, és akkor szólunk egymásnak, hogyha van elég bátorságunk, meg be tudjuk jól csomagolni ezt a dolgot, és figyelmeztetjük a másikat, hogy hát barátom, javítani vagy változtatni kéne ezen a dolgon. És nyilván lehetne még több figyelmeztetést megfogalmazni, pláne még nagyobb szeretetben. De jelen van a gyülekezetünkben a közösség is, hiszen most együtt vagyunk, és közösségben vagyunk egymással, és aztán szokott lenni ilyen csikikert, ahol eszünk, meg olyan vasárnap, amikor összejövetel után eszünk, van házi csoport, és nagyon sokféle módon gyakoroljuk a közösséget, van nyári tábor is. És mindezeket a dolgokat az irgalom és a könyörület kell, hogy körülvegye a gyülekezetben. Tehát amikor vigasztalunk, akkor nyilván ezt azért tesszük, mert irgalmasok vagyunk a másik felé is. És amikor figyelmeztetjük a másikat, nem akarjuk, hogy az ő életében valami rossz dolog következzen be, mert egy rossz úton indult el. És amikor közösségben vagyunk egymással, akkor is igyekszünk a másik életébe fektetni és a másiknak adni. De mégis valami hiányzik itt a gyülekezetből, amiről Pál beszél a második versben, ahol azt mondja, hogy akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Tehát megdicséri Pál a gyülekezetet, hogy jól csináljátok ezt a négy dolgot, de még egy dolog, ha lenne, egy dolog, hogyha meg lenne a gyülekezetbe, akkor az én örömem az teljes lenne. Az azó szerepel, hogy beteljesedés, ez az új szövetségben 90 helyen fordul elő a teljesség, a beteljesedés, ez egy nagyon fontos dolog. Egyszer régebben beszéltem az időről, és ott is van az ige, hogy betelt az idő, mint amikor egy tartályba öntjük a vizet, és aztán egyszer csak csurig lesz, tele lesz, nem fér már bele semmi több. És ugyanez a szó van itt is, és Pál erre vágyik, ezt szeretné, hogy a gyülekezetbe valami olyan dolog legyen még meg, ami teljessé teszi az örömét. És ráadásul ez a dolog, ez nem csak egy olyan dolog, ami egy ilyen ajánlás, hanem ő kifejezetten kéri, hogy mindenki egységesen ugyanazt akarja, és ugyanazzal a szeretettel, ugyanazzal a törekvéssel csinálja ezt a dolgot. Ez is érdekes egyébként, hogy csak a Filippi levélben 8 alkalommal említi Pál az ugyanarra való törekvést, hogy ugyanaz a dolog legyen meg. És hogyha ez az egy dolog is megvan a gyülekezetben, akkor Pálnak az öröme teljes lesz. No, de akkor mi lenne ez a dolog, amivel teljessé tehetné a Filippi gyülekezet Pálnak az örömét? Mi lenne ez a dolog, amivel teljes lenne a Krisztusban levés? És így folytatódik a harmadik versben. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál. Szóval az életünk, a munkahely, meg az iskola, meg az otthon, ez tele van sok-sok döntéssel. Lehet, hogy észre se vesszük, de egy nap meghozunk 100 döntést. Ezeknek a döntéseknek nagy része csak ilyen ösztönös, csak úgy megtörténik. És mivel megtörténik, és megtettük, és ezek a dolgok elmúltak, amiket megcsináltunk, ezzel már nem is tudunk változtatni. Egy dolgot azonban tudunk tenni, hogy megvizsgáljuk, megnézzük, hogy ezek a döntéseink, ezek a cselekedeteink, amit megtervezünk, amit eltervezünk, és aztán majd megcsinálunk, az annak mi a motívuma? Mi a forrása? És hogyha azt látjuk, hogy a cselekedeteinket az önzés, a gőg és a felfúvalkozottság, a magunknak a fényezése és a másiknak a lenyomása, leszólása, kigúnyolása, vagy kihasználása mozgatja, akkor tudunk ezen változtatni. És erről beszél itt Pál, hogy ezen változtatni kell, és hogy ezen javítani kell. És hogyha ezen javítunk, ezen változtatunk, akkor az öröme teljes lesz, és teljesek leszünk Krisztusban is. És hát persze ezt így könnyű elmondani, meg egy ilyen általános igazságként erről beszélni, de mégis akkor hogyan? Hogyan tudnánk ezt megcsinálni, hogy amit teszünk és ahogy élünk, az sokkal inkább jellemezze az alázat is, nem pedig a felfúvalkodottság, és nem pedig a gőg. Én Hát ugye Pál azt mondja, hogy valahogy ezt úgy kéne csinálni, hogy el kéne kezdened úgy gondolkodni a másikról, hogy ő több, mint te vagy. Hogy ő feljebb való, felette van annak, ami te vagy. És én visszamennék egészen odáig, hogy akinek van gyereke, az tudja, hogy a gyerek az úgy születik meg, úgy kezd a kisbaba létezni, hogy minden az övé, és ő neki minden jár. Ez az embernek az alaptermészete. A birtoklás és az igényeinek a kielégítése. És aztán, ahogy növekszik a gyerek, ugye milyen nagy öröm az, amikor azt látjuk, hogy akkor már megoszta az uzsonnáját, a másikkal meghagyja, hogy a játékával más is játszom. És akkor nagyon boldog a szülő, amikor látja ezeket felismerni, hogy a gyermekébe, hogy ő már nem csak a maga hasznát nézi, hanem elkezdi nézni azt is, hogy a másiknak mi jó. Vagy mi az, amivel a másiknak esetleg fájdalmat okoz. És aztán később, én például emlékszem kamaszkoromban, hogy rám nagyon jellemző volt, hogy nagyon-nagyon vágytam arra, hogy megdicsérjenek, hogy elismerjenek. Mert ez egy ilyen nagyon bizonytalan kor, és akkor kellenek ezek a pozitív visszajelzések, hogy de igen, jól csinálod, de igen, amit csinálsz, azt érdemes csinálni, és így tovább. És aztán az ember úgy 20 éves korára eljut odáig, hogy ő már igazából mindent tud, és mindenkit ismer, és a külseje alapján meg tud ítélni, és két mondat alapján le tudja venni, hogy az ember az igazából kicsoda, és el tudja helyezni egy skálán, hogy most akkor ő jó fej, vagy rossz fej, vagy nagyképű, vagy bunkó, vagy hasonló, vagy ezek a dolgok. De hát azért nem teljesen van ez így jó, mert aztán engem is értek csalódások, és egyszer hallottam valakitől azt, hogy az emberekhez úgy kell viszonyulni, hogy az ember, minden ember egy külön világ. És hogy egyre idősebb lettem, egyre inkább megértettem azt, hogy hát mindenkinek van egy múltja. Ugye, ahogy a bevezetőben is utaltam erre, hogy mindenkit érnek mindenféle pofonok, traumák, igazságtalanságok, és ilyen dolgok más nem alázatos vagy segítő szándékú emberek részéről, és ez aztán alakít, formál bennünket. De legfőképpen megértettem azt, hogy minden ember Isten képére lett teremtve, és minden bűnösért meghalt, aki közül első vagyok én. Ugye, mondja Pál is, de mondom én is. Szóval, hogyha nyitottak vagyunk erre a folyamatra, és nem az az első, hogy ítélkezünk, hogyha elkezdjük magunkat megalázni, és elkezdjük a másikat felemelni, akkor elindul bennünk ez a folyamat, amiről Pál beszél. Így tudunk megváltozni, és így tudjuk a másikat elkezdeni különnek tartani. Tehát próbáltam ezen az ábrán ezt ábrázolni, hogy én, amikor teszek veled kapcsolatba, akkor én ugye lehajolok hozzá, de ugye ez egy olyan nagyképű, hogy lemegyek a szintedre, igaz? Tehát, hogy amikor ezt mondjuk, ebbe az van benne, hogy hát akkor mégsem megalázom magam, hanem hát na, szóba állok veled. De nem áll meg itt Pál. Nem azt mondja, hogy csak menjek le a másiknak, menjek le a te szintedre, amikor én teszek, vagy csinálok valamit, hogy nesze itt van, segítettem, vagy adtam pénzt, vagy elvittelek A-ból B-be. Hanem, mikor én ezt csinálom, én ezzel párhuzamosan kezdjelek el téged különnek tartani magamnál. Az eredeti szó úgy szól, hogy feljebb valónak, magam fölött levőnek tartani magamnál. Tehát ne úgy ereszkedjek én le te hozzád, vagy te én hozzám, hogy közben én egy kegyet gyakorlok veled, hogy lemegyek a te szintedre, hanem kezdjek el rólad úgy gondolkodni, hogy te egy másik ember vagy, te egy külön világ vagy, neked vannak nagyon-nagyon sok gazdag érzéseid és terveid és vágyaid és gondolataid és nagyon-nagyon sok értéked van, ahogy nekem is. De ha én elkezdek rólad így gondolkodni, akkor én azzal téged fölemellek magam fölé. Tehát így tudna ez megtörténni, hogy az alázatot magunkra öltözzük, és az említett négy dolog mellett, ami a Filippi beli gyülekezetben nagyon is jelen volt, ez az ötödik dolog is megjelenne, és Pálnak az öröme teljes lenne. És azt gondolom, hogy Krisztus se bánná azt, hogyha ez így lenne a mi életünkben is, a mi gyülekezetünkben is. És aztán így folytatódik az ige a negyedik versben, hogy és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Tehát amikor elkezdjük a másik hasznát is nézni, amikor csináljuk a dolgokat, akkor elkezdenek megváltozni a dolgok. És persze az alázatra alapvetően úgy gondolunk, hogy le kell mondani dolgokról, az az alázatos ember, aki nem csinál semmit, aki nem harácsol, nem keres pénzt, nem vesz lakást, és így tovább, hanem mondjuk ételt osztam Blaha Lujza téren. De Pál nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy ne vegyél házat azért, mert hogy a gyülekezetnek még nincsen. Vagy nem azt mondja, hogy ne akarjál te jobban teljesíteni a munkahelyeden, hogy több legyen a fizetésed. Vagy nem azt mondja, hogy ne tanuljál, vagy szerezzél diplomát, vagy egy papírt, vagy nem tudom micsodát, azért, hogy aztán majd több pénzt tudjál keresni. Hanem azt mondja, hogy amiközben azon gondolkozol, hogy hogyan juthatna előre a életed, hogyan élhetnél nagyobb kényelemben, nagyobb biztonságban, mikor vehetnéd meg magadnak az első kocsit, vagy otthont, és így tovább. Eközben gondolj a másikra is. Mert igazából, ha őszinték vagyunk, azt tudjuk adni a másiknak, amink van. Ha neked nincs autód, akkor nem tudod hazavinni. Ha nincs pénzed, akkor nem tudsz neki miből adni. Hogyha nem tanultál, akkor nem tudod elmondani azt, amit te megtanultál. Tehát a bibliai modell az ez. Hogy tegyünk magunkért, de tegyünk úgy magunkért, hogy közben abból tudjunk adni, és ne csak hogy tudjunk adni, hanem adjunk is a másiknak, mert a cselekedetekben nyilvánul meg aztán majd ennek az egésznek az eredménye. És nagyon érdekes ez az alapelv, mert úgy tűnhet nyilván, hogyha ha én adok a pénzemből a másiknak x forintot, akkor nekem ugye kevesebb lesz. Ezt már az alsó tagozatban megtanultuk a szöveges feladatoknál. De ez abból a gondolkodásból jön, ami mindent számszerűsít, és mindent mérni akar, és mindent pénzben mér meg. De összességében az életünkbe, az életünk dolgaiba nem lesz kevesebb ezáltal. Sőt, több lesz. Mert nyerünk egy barátot. Nyerünk egy olyan embert, aki néha fölhív. Aki néha elhív. És így tovább. Mert az embernek nem csak pénzre van szüksége. Tehát, hogyha így éljük az életünket, és nem pedig önző módon csak önmagunkért, hanem élünk önmagunkért, és ebből adunk másoknak, nézzük a másik hasznát is. Összességében az életünk az több lesz, és gazdagabbakkal válunk. Na most persze magunk körül nem ezt látjuk. És szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hát a tanítványok se nagyon ezt látták maguk körül, hogy vajon így működne a világ. És nagyon sokszor előkerült ez a kérdés a Bibliában, a tanítványok és Jézus viszonylatában, hogy ki a nagyobb. Mert hát itt már ugye az elkezdtünk erről beszélni, hogy én leereszkedek hozzád, felemellek téged, van egy ilyen alá fölé rendelt kisebb-nagyobb viszony. Én szeretnék is ezzel kapcsolatban felolvasni egy történetet, hogy ami szintén aláhúzná ezt az egészet, hogy akkor ki a nagyobb, kinek van több a Biblia szerint. Ez a Lukács evangéliumában van, és az úrvacsora alatt hangzott el ez a beszélgetés, 22. rész, 24. vers. Versengés is támad közöttük, hogy melyikük a legnagyobb. Ő így felelt nekik. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legkisebb, És aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Tehát nekem úgy tűnik ebből a történetből, hogy ez az utolsó vacsora azért ez úgy zajlott, hogy a tanítványok ültek az asztalnál, Jézus pedig hozta a poharakat, hozta az ételt, hozta az italt, és egy példát mutatott nekik, hogy ő közöttünk ne úgy legyen, ne úgy működjön ez a dolog, mint ahogy a világban működik, hanem aki vezetni akar, aki vezető akar lenni, az szolgáljon. És aki nagyobb akar lenni, az meg legyen olyan, mint a legkisebb. És hát megint csak ugye arról van szó, azért kellett Jézusnak erről beszélni, mert hát nem ezen szocializálódtak. És aztán még volt itt azért egy lábmosás is, amikor Jézus megmosta a tanítványok lábait, megint csak azért, hogy példát adjon nekik a viszonyulásról, hogy mi a helyes viszonyulás a keresztények között, vagy a gyülekezetben. És ugye amikor, ha bekapcsolod a tévéhíradót, akkor nem ezt látod, hogy, és amikor megnézel egy ilyen választási kampányt, hogy akkor itt emberek kedélyesen cseverésznek a stúdióban, és elemezgetik, hogy mit hogy kéne csinálni, és aztán te alapján majd ez alapján eldöntöd, hogy akkor hogy kéne szerinted csinálni, és aztán rászavazol. Hanem mindenhol elmondják, hogy ők azok, akik neked a legjobbat akarják. Neked akkor lesz jó, hogyha őt támogatod. És azt is mondják, hogy ők a te jótevőid. Mint ahogy Jézus is ugye ezt mondta, hogy a királyok uralkodnak a népeiken, és hatalmuk alá hajtják őket, és jótevőknek hivatják magukat. De aztán mi történik a világban? Mi történik? Hogy működik ez? Aki el tud jutni magasra, egy nagyobb pozícióba, úgy, hogy elhiteti veled, hogy neked jó lesz, ha te őt ebbe támogatod, ő a megszerzett hatalmát és a megszerzett gazdagságát aztán elnyomásra és a saját gazdagodására fordítja. Ez így működik a világban. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy aki vezet, az olyan legyen, mint aki szolgál. És aki legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb. Tehát érdekes ellentmondás ez, hogy ahhoz, hogyha te a gyülekezetben vagy keresztény emberként, te nagyobb szeretnél lenni, mint ami most vagy, és sehol nincs arról szó a Bibliában, hogy ez rossz dolog volna, a nagyobb, a nagyságra törekedni. Jézus se tolta le itt a tanítványokat az utolsó vacsoránál, hogy hát most mit képzeltek, hogy itt ezen kezdtek el itt filozofálni, hogy ki a legnagyobb közöttetek. Nem ez a baj, hogyha van neked ambíciód, és szeretnél nagyobb lenni, és szeretnél nagyobb házat, meg szebb kocsit, meg nem tudom micsodát. Az a baj, hogyha ezt úgy akarod elérni, hogy közben a másikat lenyomod. Azt mondja Jézus, vagyis hát itt Pál apostol, hogy ezt úgy kellene elérni, ezt a dolgot, hogy közben nézed a másik hasznát is. És lehajolsz, lemész az ő szintjére, nem csak így leereszkedsz, hanem föl is emeled őt. És úgy folytatódik ez a néhány vers ezzel. Tehát Pál nem csak azt fogalmazza meg, hogy hát testvéreim, barátaim, szükség lenne itt több alázatot felszívni a gyülekezetbe magatokba, hanem mutat egy példát. Mutatja Krisztus példáját. Hogy mégis hogyan is csinálta meg ezt a dolgot Krisztus. Tehát azért ez egy jó dolog a kereszténységben, én azt gondolom, a keresztény hitben, mire kerülem ezt a szót, hogy vallás, hogy itt a példamutatásról van szó. Itt nem csak arról van szó, hogy neked ez szabad, meg ezt nem szabad, hanem van valaki, meg vannak valakik, akik előtted járnak, és ezt meg is csinálják. És ezeket a példákat kellene követni. Nos, hogy néz ki Krisztus példája? Krisztus hogy csinálta végig ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltem? Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonló lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát. Tehát ugye sokan gondolják ezt a kereszténységről, meg hogy ezért nem jövök el gyülekezetbe, meg azért hülyeség ez az egész, mert itt ez arról szól, hogy mit szabad, mit nem szabad, inkább arról, hogy mit nem szabad, és hogy ennyiről szól a történet. De nem erről szól a dolog. Arról szól a keresztény hit és a kereszténység, hogy Krisztus példáját kell követnünk. És erre hívja föl itt Pál apostol is a figyelmünket, hogy kövessük Krisztus példáját. És hát mi lenne Krisztus példája? Mi az, ami itt ebben a néhány versben benne van, ami hiányzik a gyülekezetből? Lehet, hogy valamilyen szinten megvan, de mégiscsak fejlődni kellene. Tehát azt gondolom, hogy talán az egyértelmű, hogy ez a nagy lefelé mutató nyíl, ez lenne Krisztus. A másik mellette levő nyíl, az pedig lenne az ember. Azért érdekes ez, mert úgy tűnik a Bibliából, de szerintem, ha körülnézünk magunk körül, teljesen egyértelműen láthatjuk, hogy Krisztus egy ellentétes utat járt be azzal, amit az ember jár be. És szeretnék most három dolgot, három szempontot az ige alapján megnézni. Mi az a három dolog, amiben Krisztus teljesen másképp csinálta a dolgokat, mint ahogy az ember, vagy mondhatnám fordítva is, ahogy az ember teljesen másképpen csinálja a dolgokat, mint ahogy Krisztus csinálta a dolgokat. Az első ilyen dolog, amit szeretném, ha megnézném, az a pozíció. Ugye azt olvassuk, hogy ő Isten formájában volt, de nem tekintette zsákmánynak azt, hogy egyenlő Istennel. Én nem tudom, hogy volt ez a fiú születése a mennyben, meg ezek a dolgok, de az egyértelműen tűnik, hogy Jézus nem úgy viszonyult ahhoz, hogy ő Isten fia, és egyébként Isten is, hogy ez neki jár. Hogy hát ő beleszületett a jóba, és akkor ez neki jár. És ő aztán így fogja leélni az egész életét az örökké valóságban, már ez a mondat nem is értelmes, hanem mit csinált Jézus? Lemondott az istenségéről. Tehát lemondott arról, hogy ő Isten legyen. A zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy egy rövid időre még az angyaloknál is kisebb lett. És nem csak, hogy kisebb lett az angyaloknál, úgyhogy lemondott az istenségéről, hanem még a szabadságáról is lemondott. Szolgává is lett. És ugye a kereszthalál előtt úgy imádkozott, hogy ezt az egészet nem akarja végigcsinálni, de ne az legyen meg, amit ő akar, hanem az legyen meg, amit az atya akar. Ebből is látjuk, hogy Jézus Krisztus egy szabad akarattal rendelkező önálló személy, aki szabad akaratából abba a jóba, amiben beleszületett, abból a pozícióba, aki ő arról lemondott. És hát nézzük meg, hogy ezzel szemben az ember hogyan áll ehhez a pozíció kérdéshez. 6 olvassak fel néhány verset a Mózes első könyvéből is. De hogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, ha eztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakította a gyümölcséből, evett, majd adott a vele lévő férjének, és ő is evett. Tehát a kígyó megígérte az embernek, ha azt csináljátok, hogy szakítatok ebből a gyümölcsből, beleharaptok, olyanok lesztek, mint Isten. Ilyen egyszerű. Istenné lehet válni. Ugye az embernek az életé, ember az érzékelte, hogy alatta van az Istennek pozícióba, hát de hát akkor hadd legyen már ő is Isten. És aztán tudjuk, hogy persze nem így lett, de azért megpróbálta az ember, hogy Istenné váljon. És ez az embernek ez a törekvése, hogy Istenné váljon, ez azóta is megvan. Gondoljatok csak a Bábel tornyára, amikor azért építették az emberek a tornyot, hogy az egeket ostromolják. És ugye mondja Jézus ezt, amit már többször idéztem, hogy a királyok uralkodnak a népeiken, és hatalmuk alá hajtják a népeket, az embereket, és jótevőknek hivatják őket magukat. Tehát, hogy egyre inkább feljebb akar törekedni az ember, és szerintem ma is ez van, tehát hogyha kevésbé barbár módon is, de a technológia, meg az ész segítségével mi már mindent megoldunk, és nincs szükségünk Istenre, és hát aztán majd mi vagyunk az Isten. És így gondolkodik a mai modern ember. De Krisztus mit tett? Krisztus lemondott az istenségéről, kisebb lett az angyaloknál, és aztán meg is halt, mert az Isten nem tud meghalni. Ő azért lett ember, hogy meg tudja halni. Az ember pedig ezzel ellentétes irányba törekszik, hogy Isten legyen, hogy ne kelljen meghalni. Nos, a másik dolog, amit Pál apostol itt említ az igében, az a javaknak a kérdése. Tehát Jézus a mennyben, gondolom, jól el volt, ahol öröm, gazdagság, tökéletesség, az atyának 100%-os jelenléte, nincs éjség, nincs hideg, nem fázunk, és így tovább. Tehát ez a menny az egy jó hely. Aki hisz benne, aki mi hiszünk benne, mi oda vágyunk, mert azt gondoljuk, hogy a menny az egy jobb hely, mint a földi hely. De mit csinált Jézus? Jézus megüresítette magát, lemondott ezekről a javakról, és ráadásul emberi is lett. És most nem akarok nagyon profán lenni, de azért az emberek évezreden keresztül nem úgy éltek, hogy van fürdőszoba, meg WC, meg ezek, meg melegvíz, meg ilyen dolgok. Sőt, Jézus egy csecsemő testében született meg, a lehető legkiszolgáltatottabb módon és formában, egy istálóban, úgyhogy nem volt semmije. Tehát, ha lehet a lemondásnak a legszükségesebb formáját a javakról bemutatni, akkor Jézus Krisztusnak a példája ezt mutatja. A legnagyobb gazdagságból a legmélyebb szegénységbe és a legnagyobb lemondásig jutott el. És hát utána se volt a földi szolgálatában arról híres, hogy ő pénzt gyűjtene, vagy rakna össze jó sokat, hanem hogy Péternek is el kellett menni horgászni, hogy ott van a hal szájában a pénz, amikor ki kellett fizetni az adót a kapunál. Meg hát tudjuk, hogy Júdás volt a pénztáros, és hát ezért nem hiszem, hogy egy láda aranyat cipelt volna hátán, vagy Jézus mindenhova csak gyalog ment, egyszer szállt Szamár, akkor is csak azért, mert muszáj volt, hogy beteljesítse a proféciát. Tehát, hogy Jézus nem egy gazdag ember életét élte el itt a földön, mint ahogy némely gazdag prédikátor egyébként ezt tanítja, hanem szegény volt, szegény lett. És talán ezt nem kell bizonyítanom, vagy különösen magyarázgatnom, hogy az ember, mi magunk is azért arra törekszünk, hogy minél több pénzünk legyen, mert hogy minél kényelmesebben, meg minél jobbakat tudjunk enni, meg szebb helyekre eljutni, elutazni, stb. Amivel alapvetően nincs is semmi gond, ha nézzük a másiknak a hasznát is. És nem csak úgy képletesen, hanem úgy, hogy tényleg azért ezt, hogy meg is érezzük ennek a súlyát, hogy a másikon segítünk. Tehát az ember arra törekszik, hogy minél több legyen neki. Krisztus nem csak hogy arra törekedett, hanem kiüresítette magát, lemondott a pozíciójáról, szolgai folvát vett föl, és emberré lett. És a harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az a falaknak a kérdése. Mik ezek a falak? Szóval Jézus az nem csak belül ment végig ezen az úton. Nem csak belül üresítette ki magát. Nem csak a pozíciójáról mondott le. Hanem fizikailag is megtett egy nagyon nagy utat A-ból B-be. A mennyből a földre. Egy egy rosszabb hely, egy jobb helyről egy rosszabb helyre. És én nem tudom, hogy hol van a mennyország, meg hol helyezkedik el, meg hány kilométerre és ilyesmi, de a Bibliából megint csak azt látjuk, hogy azért a mennyország meg a föld között azért vannak akadályok. Gondoljatok mondjuk Dániel prófétára, amikor imádkozott, és nem tudott eljönni az angyal a válasszal, mert akadályok voltak. És hát azért azt is látjuk a Bibliából, hogy azért ugye az Ószövetségbe, Jézus Krisztusig bezárólag azért nem nagyon lehetett az embernek a mennybe bejutnia. Hanem Jézus Krisztus volt az, aki útnyitóul bement a mennyországba, és leküzdött azokat az akadályokat, ami a menny és a föld között volt. Tehát nincs mennybejutás, és nincs mennybekerülés anélkül, hogy nem lenne erre lehetőség, ha Jézus ezt az utat fizikailag meg nem tette volna, és le nem küzdötte volna, le nem rombolta volna ezeket a falakat. És ez eszeben mit tesz az ember? Rombolja a falakat, vagy építi a falakat? Ugye, ha most körülnézünk a világban, akkor nagyon nagy kerítésépítési láz zajlik. Hoztam is nektek erről egy grafikont. Nem tudom, mennyire látszik. Ez azt mutatja, hogy 1945 és 2015 között hány ilyen határkerítésfal ilyesmi épült föl, és ott a 2000-es éveknél van egy nagy törés ebbe a folyamatba, amikor voltak ezek a terrortámadások, és szeptember 11 ugye Amerikában, és hát nagyon nagy lendületet vett ez a dolog, hogy építsünk falakat azért, hogy ne jöjjenek a gonosz terroristák, fölrabbantanak bennünket, és elveszik a munkánkat, és így tovább. Nyilván én is bezárom este az ajtót, vagy hogyha elfelejteném, akkor bezárja a feleségem, és nyilván az emberben van egy félelem és egy tartás, amiért ő falakat épít. De azért vegyük észre, hogy ezek a falak azért a világban nem úgy épülnek, hogy akkor elfelezzük a költségeket, és akkor két oldalról odaállunk, és mind a két oldalról rakosgatják a téglákat egymásra, hanem van egy ország, akinek több pénze van, jobb a politikai helyzete, jobban élnek az emberek, jobb az egészségügyi rendszer, és így tovább. Ő épít egy falat, hogy ez így is maradjon. És az a baj, hogy ez a dolog, ez a folyamat, ez nem csak az országokba zajlik, hanem ez zajlik az otthonokban, meg zajlik a szívekben is, meg zajlik az életben is, meg zajlik a gyülekezetben is. Mindenhol zajlik. Ha neked van egy autód, van egy garázsod, meg egy céges parkolóhelyed, akkor soha az életben nem fogsz azokkal az emberekkel találkozni, akik busszal járnak, vagy gyalog, esetleg metróval. És hát biztos hallottatok ugye erről a Facebook buborékról is, tehát hogy akit te bejelölgetsz ismerősnek, akkor annak a megosztásiról értesülsz, és nagyjából azt hiszed, hogy az történik a világban, amit te ott látsz. Tudom, hogy ez most kicsit sértő, mert hát ettől mindenki okosabb, meg ezen átlát, de valahogy mégis a technológia már megadja nekünk ezt a lehetőséget, hogy még otthonról se kelljen elmenni ahhoz, hogy megéljünk, mert mindent házhoz lehet rendelni, és egy laptoppal meg lehet keresni a rávalót. Tehát abszolút nem abban az irányba megy a világ, hogy ezek a falak csökkenjenek, vagy le legyenek rombolva, amit Jézus Krisztus példájában látunk, hogy pezzeg ő megtette, ő átjött erre az oldalra, és azért jött, hogy lerombolja az ördög minden munkáját. Ugye tudjuk azt, hogy mennyit szekálták őt a farizeusok amiatt, hogy ő méreszik a bűnösökkel, meg a paráznákkal. És Jézus tudatosan rombolta ezeket a falakat, ezeket az elválasztásokat, amik ember és ember között voltak, és mindenkinek a számára elérhetővé tette magát. Tehát az emberek nagyon magányossá és ellenségessé, meg gyanakvóvá váltak, és nem akarunk már a másikkal foglalkozni, nem akarunk a másik problémáját magunkra húzni, hanem azt mondjuk, hogy jó ez így nekünk, meg jó ez így nektek. Tehát semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal, különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És azt is mondja Pál, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő az Istennel. Én szeretnék mindenkit arra bátorítani, hogy kövesse Jézusnak a példáját. És hogy gondoljátok végig, hogy ti életetekben mik ezek a falak, amit magatok köré húztatok a másik emberrel szemben, aki szükségben van. És aztán persze ezek a falak börtönné is válnak. Hadd olvassak fel még egy rövid történetet ezzel kapcsolatosban. Jézus elment egy vendégségbe, és azt mondta az ő vendéglátójának. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, a rokonaidat, vagy a gazdag szomszédaidat. Nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Tehát ezt jelenti az igazi alázat, ezt jelenti az igazi lemondás. Ahogy Jézus Krisztus példájában látjuk, hogy ő neki nem lett ezzel a földi életben több, hogy ő ezt megcsinálta. És aztán így folytatódik az ige, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Tehát Jézus a legmagasabbról indulva a legmélyebbre ment le, és aztán, amikor itt volt a földön a legmélyebbe, az egészet végig is csinálta. Hiba nélkül végig csinálta. Mert lemondott a szabad akaratáról, szolgává lett, azt mondta, hogy legyen meg amit az atya akar, legyen meg az ő akarata, és az egész föld élete erről szólt. És hát azért ez nehéz. Mert az Ádámnak könnyű volt elvenni a gyümölcsöt Éva kezéből, beleharapni egyet, és akkor Isten leszek. Meg hát könnyű bezárkózni, meg kizárni a külvilágot, de megalázkodni, a másikat magadnál többnek gondolni, többnek tartani, értékesebbnek tartani, lehajolni hozzá, és aztán őt fölemelni, azért az nehéz. És az is nehéz, mert nem ezt látjuk magunk körül. Oda menni, megköszönni a dolgokat, kifejezni a nagyrabecsülést, pénzt adni a másiknak, olyannak pénzt adni, akiről tudod, hogy soha az életben nem fogja neked azt visszaadni, mert nem fogja tudni visszaadni. És nem tudja viszonozni azt, amit értetettél. És ez nagyon nehéz, de mégis ez Krisztusnak a példája. És hogyha ezt elkezded csinálni az életedbe, jobban csinálni az életedbe, mert hiszen Pál erről beszél, hogy ez a dolog még a gyülekezetbe fejlesztésre szorul, és akkor már teljes lesz az öröme, akkor már tök jó lesz minden, hogyha ez menni fog a gyülekezetben, akkor elkezdődik kiábrázolódni benned Krisztus. Mert elkezdesz úgy élni, úgy cselekedni, úgy végig gondolni a dolgaidat, úgy meghozni a döntéseidet, ahogy Krisztus is tette. És lehet, hogy tele vagy félelemmel, meg szorongással, meg ilyen dolgokkal, meg hogy ez hülyeség, meg más se csinálja, de hogyha megteszed, akkor egy olyan örömöt fogsz az életben megtapasztalni, ami nem hasonlítható semmihez. És az olyan fájdalmak, meg nehézségek, meg félelmek, meg mindazok a dolgok, amik ettől visszatartottak téged, azok olyan nagyon távolinak kezdenek tűnni. És hát tovább mennék, mert a jutalom sem fog elmaradni. Csak amikor így csinálja az ember a dolgokat, akkor ezt csak hitből lehet csinálni, mert nyilván nem valószínű, hogy ezért majd több lesz a fizetésed, hanem majd a mennybe lesz azért több jutalom. Én nem véletlenül húztam ezt a nyilat magasabbra, mert úgy tűnik a történetből, amit most folytatni fogok, hogy Jézus Krisztus többre jutott el annál, mint ahonnan elindult. Úgyhogy megtette ezt az utat. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, föld alatt valóké, és mindennyien vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségében. Nekem a legfurcsább ebbe az egész történetbe az, hogy Jézus az Isten fia, aki a tökéletességben volt, és Isten, és stb. Hogy tudott erre még rátenni? Hogy lehet többet rakni a tökéleteshez? Hogy tud még valami pluszt kapni? És azt mondja a zsidó levél, hogy azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál a halál elszenvedése miatt, dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Tehát végigcsinálta, amit végig kellett csinálni. És aztán így folytatódik, mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. Tehát úgy tűnik, hogy Isten fiában valami nem volt meg, mielőtt erre az útra elindult, a földre, és aztán, mivel ő ezt engedelmességben végig, a kereszthalálig végigcsinálta, az atyától még tudott valamit kapni, és ő ezáltal több lett. És hát ebből számunkra több tanulság is van. Az egyik az talán, hogy ha magának Isten fiának nem sikerült tökéletességre jutni szenvedések nélkül, akkor nekünk se fog sikerülni, szenvedni kell. Viszont vannak ígéreteink, amiben pedig hinnünk kell, hogy az Isten meg fogja jutalmazni ezt a fajta viselkedést és ezt a fajta hozzáállást, ezt a gyülekezetbe, vagy a gyülekezeten kívül, vagy az életünkbe, magunkévá tesszük. Ha megtanulunk úgy alázatosak lenni, hogy ez ne egy gúnyból fakadjon, vagy ne is képmutatásból, ugye olvassunk erről az alázatoskodókról is, akik aztán nagyon-nagyon mutatják, hogy ők mennyire alázatosok. De az igazi alázat az hitből fakad, és mindig fölemeli a másikat. Szóval összességében azt gondolom, hogy aki hosszú távon tartós sikereket és eredményeket akar elérni, az annak nem csupán az erejével, meg a kapott dolgaival, meg a szerzett dolgaival kell operálnia, hanem alázattal és a másiknak felemelésével. És én nekem az a tapasztalatom, hogy ezért nem csak a mennybe van jutalom. Én azt is látom, hogyha így viszonyulok akár a nem keresztény munkatársaimhoz is, támogatólag, hogy fölemelöm őket, és nem azt mondom, hogy hát te még ezt se tudod, hát hülye vagy meg, stb. Akkor ők is másképpen fognak én hozzám viszonyulni. És nekem egy világi ember, egy csoportvezető mondta, nem hiszem, hogy olvasta volna a Filippi levelet, hogy ő kétféleképpen juthat előre a szamár létrán, ugye ez egy nagyon fontos dolog mondjuk egy multi cégnél. Az egyik, hogy minden lehetséges versenytárst kiiktat, lenyom, letipor, elnyom, és akkor megnyílik az út. De a másik lehetőség az, hogy elkezd az embereibe fektetni, abba a kis csapatába fektetni, elkezd őket képezni, beszélget velük, úgy összeszét a feladatokat, hogy mindenkinek jó legyen. És aztán ezek az emberek egyre jobb teljesítményt nyújtanak, és ez kívülről is láthatóvá válik. És így ezáltal ő rajtuk keresztül elkezd ő maga is emelkedni. És azt gondolom, hogy ez a minta ez nagyon is bibliai, és Jézus ezt mutatta be, hogyha elkezdjük egymást szolgálni, ha elkezdünk egymással sokkal többet törődni, ha elkezdünk sokkal többet adni a másiknak, azáltal nem kevesebb lesz nekünk se, hanem több lesz. És erről szól ez a történet, erről szól ez a néhány vers, és hát arra bátorítok mindenkit, hogy gondolja végig, hogy milyen teendője van ezen a területen, és próbáljatok egy kicsit többet feltételezni a másikról, mint ami elsőre